A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
4 perc múlva 10:30, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Itt van körülöttünk, akkor is, ha nem látjuk, nem érezzük, de belélegzése befolyással lehet egészségünkre, tüdőnk működésére. A radon egy természetes radioaktív gáz, ami a földkérekben található. Az Oxfordi Egyetem kutatásai szerint a zárt terekben, például lakásokban felhalmozódó radon felelős a tüdőrákos esetek 9%-áért, és az összes rákos megbetegedés 2%-áért. Dohányosoknál pedig a radon 25-szörös kockázatot jelent. A tüdőrákot okozó tényezők sorában a radon a cigaretta után a második helyen áll. A veszély rendszeres szellőztetéssel jelentősen csökkenthető. Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság az elmúlt években méréseket végzett a radon sugárzása vonatkozóan. Tevékenységét idén Nyárádszeredában és Farkaslakán kívánja folytatni. A Nyárád menti kisvárosban holnap után pénteken konferenciát is szerveznek. Mai meghívottam dr. Csegzi Sándor fizikus, az EMT fizika szakosztályának elnöke. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit is és munkatársait is.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Mit kell tudni tulajdonképpen a radonról?
Hát az alapvető információkat a felvezetőben elmondta, és tulajdonképpen ezeket kell megjegyezni ahhoz, hogy a következő lépéseket tudatosan tudjuk elvégezni. Mielőtt belemennék más részletbe, elmondanám, hogy a radon kérdéskör tanulmányozása, kutatása valós kutatási eredményeket eredményezve diákokkal történik. Tehát 99 óta több mint 14 községben sikerült bevonni összesen több mint 1000 diákot, illetve ezáltal a család tagjaikat ezekbe a tevékenységekbe. És a lényeg az egyfelől, hogy a radioaktivitásról általában ismereteket szerezzünk, mert körülöttünk van nem csak a radon, hanem még annyi más természetes, illetve mesterséges radioaktív forrás, amivel ma az emberiség együtt él, és amely ugyanolyan kockázati tényezőt jelent, mint akár az utazás a közutakon, vagy autópályákon, vagy repülővel, vagy éppenséggel az étkezési szokásaink, vagy ugye a cigarettát említette, vagy az alkohol, ami mind az egészségügyi szempontokat figyelembe véve rontja életminőségünket, illetve kilátásainkat. A radon, ugye, mint láthatatlan tényező, de radioaktív, tulajdonképpen a 20. század második felében vált eléggé közismerté, és sikerült a tudós világnak bizonyítani azokat a számokat, amelyeket ön is a felvezetőben elmondott, a rák megbetegedések, és ezáltal ugye elsősorban a tüdőrák, de a gyomorrák megbetegedések területén is, ezáltal az elhalálozási arány növekedésének okozójaként. Az Egyesült Államokban rengeteget mértek már az elmúlt 80-90 évben. Európában gyakorlatilag a 70-es évek második felétől van rendszeres mérés, és ma már radon térképről beszélünk, radon aktivitás, radon koncentráció, aktivitás térképről beszélünk, és európai szintű törvénykezés kezeli ezt a kérdéskört. 2018-ban csatlakozott ehhez a törvénykezéshez, és azóta a Csenekán, ez az Országos Radioaktivitási Tevékenységet Felügyelő Ügynökség koordinálásába került, és ők ilyen 10x10 négyzetkilométeres földrajzilag elképzelendő felületeken 3-4 méréssel próbálják a geológiai hátteret felmérni Romániában. Az, amiről mi most beszélünk, ez a lakásszintű, illetve munkahelyszintű radioaktivitásnak, illetve a radon aktivitásnak a kérdéskörét kezeli. Amint említettem, egyfelől olyan céllal, hogy a radioaktivitásról általában beszéljünk, de ugyanakkor a veszélyre, amivel jár a magasabb koncentrációszint, és ennek a kiküszöböséséről halljunk, tanuljunk, illetve viselkedjünk ezek szerint.
Egyébként így általában hegyvidéki zónában magasabb a radonsugárzás, mint mondjuk Alföldön?
Nem. Tehát természetesen a geológiai tényezők befolyásolják. Elsősorban vulkanikus környezet, elsősorban a gránit hátterű geológiai környezetre jellemző nyugati havasok. Másfelől a Székelyföld, a Kárpát kanyarnak a belső fele, ott, ahol az ásványvizek, ott, ahol a mofetták vannak jelen, egyértelműen jelzik, ugye gőzölgőknek is nevezik ezeket, nem azért, mert fizikailag gőzölögnek, hanem azért, mert gázkibocsátásuk van, elsősorban széndioxid, de vele együtt a radon is jelentős mennyiségben jelen van ezekben a környezetekben is.
És az építőanyagokban is. Ugye csak azért engedjen meg itt egy kérdést, Ilona Zsanett írja, úgy tűnik, hogy nem volt elég világos a felvezetőm. Szóval azt írja, jó napot kívánok, a mérgező radonsugárzás csak az égő cigaretta füst nyomán káros és terjed, vagy más úton, módon is. Tehát tulajdonképpen semmi köze nincs a cigarettához, azt mondtam,
semmi
hogy cigaretta
nincs.
Után a második legveszélyesebb
együtt,
tényező.
Együtt jelentik a problémát. Mert tulajdonképpen, ugye, ha kicsit mélyebbre ásunk a fizikában, akkor nem önmagában a radon, hanem a radon tovább bomlik a maga felezési idejével, és a radon bomlás termékei következtében jelenik meg az az alfa sugárzás, ami a por szemcsékre ül ki. Egyértelműen, hogyha a cigarettával ugye összehozzuk ezt a kérdéskört, akkor a füst szemcséire ül ki a radon, illetve bomlás termékei, bekerülnek a tüdőbe, a tüdőben pedig van idejük tovább bomlani, illetve az alfa részecskék a maguk módján sejtroncsolást hajtanak végre. És ebből a sejtroncsolódásból alakulnak ki aztán a rákos daganatok, amelyek, hogyha ugye súlyosabb a helyzet, akkor tüdőrákot okoznak, de ugyanígy a vízzel is bekerülhet, ásványvízzel főleg a gyomorba, és a gyomorrák megbetegedések számát növeli. Ezek már mind kimutatott tények, és ugye az, hogy hány százalék, az a 9%, amit az Oxfordi Egyetem kimutatott, az az alsó határ. Itt már 17-20%-ról is beszélnek bizonyos tudományos környezetben, mert kiderült, hogy nem csak a 300 per köbméter a törvénykezésben határértékként kezelt maximális még torelálható érték, koncentráció érték, a veszélyes már a 100-150-200 becquerel per köbméter radonaktivitás koncentráció is bizonyos rizikófaktorral jár. Azt hozzáteszem, hogy ugye a nukleáris fizikában, az atomfizikában a statisztikával dolgozunk, tehát statisztikailag kezeljük az adatokat. Ha most azt mondom, hogy 300 becquerel per köbméter, az már a 310 vagy a 290 is tulajdonképpen ugyanebben a kategóriába tartozik, ami a rizikotényezőt illeti. Hogyha a cigarettával, hogy utaljak a kérdésre is, amit feltett egy hallgató, a rizikotényezőt már maga a cigaretta behozza a tüdőrák megbetegedés szempontjából, ehhez hozzáadódva a radon által behozott rizikotényező, ezek szorzódnak. Tehát ha az egyik kettő és a másik is kettő, akkor a, illetve mondjam, hogy három, akkor a rizikotényező nem öt, hanem hat, kétszer három. És ezért nagyon fontos az, hogy szem előtt tartsuk ezeket.
Miért mérik a lakásokban a radonsugárzást? Hogyan kerül az építőanyagokba? Vagy úgy tudom, hogy ott...
Hát a természetes háttérsugárzás, ami a levegőben van, kint a természetben, a legelőn, az erdőben, akárhol, tehát a szabad levegőn, a háttérsugárzás, ami radonnak tulajdonítható, az 5 és 50 becquerel per köbméter között mozog világszinten. Én rendszeresen mérem a lakásom környékén ezt a hátteret, mert ezeket figyelembe kell vegyem ugye a más számításoknál, és nálam 15 és 50 becquerel között váltakozik. Ennek ugye évszakos változása van, a légköri viszonyoktól, hőmérséklet függvényében, nedvességtartalomtól folyamatosan változnak ezek az értékek, úgy, ahogy bent a lakásban is. A lakásban felhalmozódik, például a hálószobában vagy a nappaliban, ahol este teszem fel 8-kor becsukunk ajtót, ablakot, és reggel 6-7-ig csukva marad, ott felhalmozódik a radon mennyiség, egyszerűen a légköri viszonyok miatt. Ehhez, hogy még hozzáadódhat az építkezési anyag. Ezt ugye régebb volt nagyobb veszély, ma már az építkezési anyagokat ilyen szempontból is vizsgálják, és megvannak szabva azok a törvényes korlátok, amelyek a sugárzás veszély szempontjából fontosak. Tehát elvileg az új építkezési anyagok már nem kellene sugárzó anyagot tartalmazzanak, nem csak ami a radont a rádió bomlás termékeként kapjuk, de lehetnek más radioaktív anyagok is, uránium tartalmú anyagok, de ezeket mondom, ma már elvileg Európa szinten mindenképpen törvény szabályozza. De ismert tény volt az, hogy a békási cement, amit ugye nagy mennyiségben használtunk ezeken a vidékeinken az építkezésben, az komoly radioaktív anyag tartalommal bírt. Úgyhogy az ezelőtti 50-60 évvel épült lakásokban nagyobb a veszély, mint az újakban. És akkor hadd még mondjam el azt is, hogy a méréseinket, tehát iskolákkal, diákokkal, 7-es, 8-os, illetve ahol liceum van, ott liceumi diákokkal közösen végezzük. Őket felkészítjük a radioaktivitás ismeretekről általában, a radonról specifikusan, és ők kapják a detektort, amit hazavisznek. Mindez az önkormányzatok támogatása nélkül nem valósulhatna meg. Tehát itt Nyárádszeredában is, ha a polgármester úr, ha az önkormányzat nem áll mellénk, akkor nem tudjuk hatékonyan ezt végigcsinálni. Ez igaz Farkaslakára is, de az összes többi helységre, Barajt, Goront, ahol eddig mértünk, vagy Ákosfalva, vagy Ernye, vagy Dózsa-György, vagy Panit. És fontos az azért a gyerekek környezetében mérni, tehát gyerekszobában, iskolában, osztályteremben, sportteremben, mert a gyerekek, mint növekedő biológiai szervek, sokkal érzékenyebbek a radioaktivitás hatásaira, a radioaktív sugárzás hatásaira. A legérzékenyebbek 6 éves korban, de addig, amíg a növekedés tart, ez az érzékenység statisztikailag jól követhető és kimutatható. Úgyhogy ilyen szempontból is fontos az, hogy minél többet tudjanak a gyerekek, diákok is ezekről a dolgokról.
Te most gyakorlatilag már végeztek említett néhány helyiséget. Mit mutattak ezek az adatok?
Hát a pénteki konferencián konkrétan a Nyárádszeredai és a Farkaslaki méréseket dolgozzuk fel, tehát megvannak az eredmények, és ezekről fogunk beszélni, nyilván az eddigiekről is. Itt lesznek Magyarországról az Energiatudományi Kutatóintézettől, akik megbízottjai Magyarországon ennek a radon programnak a lebonyolítására. Nagyon remélem, hogy Bukarestből is a Csenekán részéről itt tud lenni valaki, aki a romániai konkrétumokról tudjon beszélni, illetve ugye itt együtt a kutatóintézettel párhuzamos méréseket is végeztünk egyfelől azért, hogy az aktív detektorokat, ami pillanatnyi értékeket folyamatosan tud mutatni, tanulmányozzuk, megismerjük és lássuk, hogy hogyan használhatók a napi szolgálatban. Ahhoz, hogy ne kelljen például 6 hónapot várni egy ilyen integrált mérési módszer eredményre, hanem napi szinten, illetve óra szinten tudhassuk a fontosabb helyeken, ahol nagyobb értékeket mérünk, hogy hogyan változnak ezek az értékek.
Most gyakorlatilag azt azért tudni kell, már utalt rá, hogy mint mindig, itt is fontos az, hogy a helyiségeket gyakran és hosszabb ideig szellőztessük, ugye?
Így van, tehát ez a legegyszerűbb és a leghatékonyabb védekezési módszer, de ott, ahol például az építkezés anyagba bekerült, vagy olyan a geológiai háttér, hogy egyszerűen hiába szellőztetek, mert egy órán belül már visszaáll a koncentrációérték, ott be kell avatkozni építkezési módszerbe. Vannak erre már speciális anyagok, padlózathoz szükséges anyagok, illetve falfestékek, amelyek jelentősen csökkentik ezt a mennyiséget, de vannak ilyen erőltetett szellőztetési módszerek is, amelyek házkörüli sáncolással vagy ventilátoros elszívással biztosítják ezeknek a feltételeit. Itt megjegyezném, hogy ezek a termopánrendszerű, nagyon jó hőszigetelési nyilászárak, ugyanakkor a falra felragasztott, akár polisztirén, akár más hatás megoldású termoszigetelési módszerek növelik a valószínűségét a radon koncentrációnak, mert csökken a természetes szellőzése a helységeknek, amelyek ideális környezetben 8 óránként a bármely helységnek a légtere ki kellene cserélődjön, illetve a levegője ki kellene cserélődjön. Ez a mostani nyilászárrendszerrel, a hőszigetelő rendszerrel, ez már nem megvalósult helyzet, ezért kell nagyobb hangsúlyt a szellőztetésre fektetni.
Igen, hát ami legolcsóbb, és nem kerül pénzbe, ugye...
Így is úgy is szerintem szellőztetünk, mert itt most ugye éjszaka a hálószobában nem, de előtte egy jó szellőztetés, reggel egy jó szellőztetés, ez már nagyon sokat megold, és az iskolákban, ugye a gyerekek érzékenységét említettem, ott ugye 10 óránként van szünet, a 10 perces szellőzés, ez már egy...
Hát már ahol betartják ugye ezeket a 10 perces szellőztetéseket.
Hát ahol jártunk és ismertettük ezeket a problémákat, biztos vagyok benne, hogy betartják, úgyhogy ez is egy konkrét haszna ennek a tevékenységnek.
Igen, hát azután, hogy ott jártak, gondolom.
Igen.
Említette, hogy létezik olyan falfesték, amely a már meglétező falat védi, vagy illetve védi a lakóját.
Tehát egy szigetelő tulajdonsággal bíró, és nyilván, hogy ez azt feltételezi továbbra is, hogy a gyakoribb szellőztetést kell akkor, mert ennek az a szigetelő szerepe nem csak radioaktivitással szembe szigetel, hanem a légcsere szempontjából is.
Mai meghívottam dr. Csegzi Sándor fizikus, az EMT fizika szakosztályának elnöke, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben műsorunk mai témájával, a radonsugárzással kapcsolatos kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, János vagyok, üdvözlöm a kedves meghívottját.
szeretném megkérdezni Csegzi úrtól, hogy én tudok róla, hogy léteznek a szakirodalomban nyilvántartások, hogy ha elmondaná, hogy melyik az az építőanyag, amelyik a legjelentősebb mértékben tartalmaz radont, ez ismert dolog, és a másik dolog, hogy ilyen esetekben, tehát minden építőanyagban van valamennyi radon, de ez a legkülönösebben radon érzékeny anyag hány évvel a gyártás után lenne ajánlatos csak beépíteni? Mert ez is, ilyen is létezik. Szeretném, ha elmondaná. Én tudok róla, hogy létezik, olvastam is, de szeretném, ha ön is elmondaná. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Elbomlik ez a radon, vagy évek során?
Tehát nem a radon van jelen az anyagban, hanem a rádium. Uh-huh. És a rádiumnak van egy bizonyos felezési ideje, ami hosszabb, tehát több bomlás terméke van a rádiumnak. A radon csak az egyik, és a radonnak is két izotópja van, a 220-as és a 222-es. A 220-as nagyon rövid bomlás idejű, pár másodperc bomlás idejű, ezért, ahol ki is mutatható a jelenléte, gyakorlatilag nagyon hamar megszűnik, eltűnik az anyagból. A 3,8 napos bomlás idejű 222-es radon, ugye már hosszabb bomlás idejű, ezért hosszabb ideig van jelen az építkezési anyagban. Ez jelen lehet homokban, jelen lehet kavicsban, jelen lehet a cementben, amint említettem. Például nincs benne a mézben, vagy a festékekben nincs jelen, mert ezek az anyagok már sokkal nagyobb ellenőrzés alatt, gyártási folyamat alatt ellenőrzött helyzetben vannak, és amint említettem, van nemzetközi is, és romániai, konkrét romániai törvénykezési behatárolása azoknak az értékeknek. Nem a radont mérik, még egyszer mondom, hanem a rádium, illetve más rádióaktív anyagnak, illetve izotopoknak a jelenlétét ezekben az anyagokban. És ezek közül, ha a rádium jelen van, akkor automatikusan a radon is megjelenik. Hogy mennyi ideig bomlik le, ez ugye mennyiségfüggő és koncentrációfüggő, tehát erre sajátos helyzetek vannak.
Újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, ott István vagyok. Szeretném a meghívottól kérdezni azt, hogy a tévéknek, például a tévének, a telefonnak van-e kisugárzása valami? Hogy az ember állandóan, most látom a fiatalokat, most jönnek, a telefon ott van a fülükön állandóan, és akkor van-e ennek valami sugárzása ezeknek a tévéknek, és a telefonoknak? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Hát radonsugárzás nincs, az nem valószínű.
Tehát radonsugárzás biztos nincs, de radioaktív sugárzás az nincs már ezeknek. Tehát elektromágneses kisugárzás van, ez folyamatos, ez jelen van az életünkben mindenhol. Kimutatott biológiai hatása, káros hatása ezeknek a sugárzásoknak nincs. Folyamatosan mérik, vannak feltételezések, nem tudományos körben, hogy ilyen káros, olyan káros. Ha valóban biológiailag káros lenne, akkor már nagyon sokan elpusztultunk volna a Föld felszínén, amilyen intenzív a rádióhullámok sugárzása. Tehát ezek elektromágneses sugárzások, sokkal kisebb intenzitásúak, mint a radioaktív sugárzás, már energiahordozás szempontjából, és még egyszer mondom, főleg ezek a modern tévék, modern képernyők, amelyeket ma már mindenki használ, akár tévék, akár telefon szintjén, vagy a számítógép szintjén, nem radioaktív sugárzóak.
Uh-huh. Azt írja Péter SMS-ben, hozzáférhetőek ezek a mérőműszerek? Mármint gondolom azok, amivel a radonsugárzást mér.
Igen, nagyon, nagyon jó a kérdés, mert az előbb elindítottam a gondolatot, aztán elkallottam másfele. Lehet kapni, az interneten be lehet írni, hogy radonmérő és Romániában is forgalmaznak, Magyarországon is nemzetközi szinten lehet vásárolni ilyent, és én csak javasolni tudom, nem rettenetes áruak, tehát ilyen nem is volt csak, mert a 800 és 1200 közötti értékek, viszont segítenek abban, hogy pillanatnyi értékeket lássunk, vagy több helységben tudunk mérni, akár odaadhatjuk a rokonságon belül, baráti körön belül, tehát nem muszáj egy családban folyamatosan mérni, hanem egy hétig mondjuk látjuk, hogy mik a tendenciák, akkor szünetelünk, aztán tulajdonképpen megtanulunk együtt élni ott, ahol szükséges ezekkel az értékekkel.
Igen, és hát ha már valaki vásárol, akkor gondolom, hogy azt alátámasztva, amit ön mondott, érdemes mondjuk egy nem szellőztetett lakást, majd egy szellőztetett, jól kiszellőztetett lakásban mérni a sugárzást, hogy...
Hát nagyon jól követhetőek ezek az ingadozások, tehát... Uh-huh. Ez is egy érdekes folyamat, és ezeket is beszoktuk mutatni, és el szoktuk mondani azt, hogy éjszaka hogyan dúsul fel a radioaktivitás, napközben hogyan csökken, a szellőztetéssel hogyan változik, de nyilván ez az időjárás függvénye is, tehát a külső légnyomás nagy mértékben befolyásolja ezt a tényezőt, ugye a légnyomás az a nedvességgel, hőmérséklettel összefüggő folyamat, és például nyáron nem is mérünk, mert ugye állandóan nyitva vannak a nyilászárak, a szellőztetés folyamatos a lakásban, tehát mindig téli időszakban, szeptembertől áprilisig ez a
bezárt ablakos időszakban.
Igen. És olyankor is vagyunk több bezárt térben, ugye ez természetes.
Mária ír SMS-ben, mit kezdenek majd a begyűjtött adatokkal?
Hát említettem, hogy az önkormányzatokkal együttműködve dolgozunk. Az önkormányzatok kapnak egy jelentést, egy leírását a módszertannak, az eredményeknek a bemutatását, rövid elemzését is ezeknek, és ahol olyan értékeket látunk, vagy beavatkozás szükségességét látjuk, ott javasoljuk a beavatkozást, ahol pedig nem szükséges, ott megnyugtatjuk a közönséget, hogy nincs probléma. Azt viszont elmondom, hogy a mostani adatkezelési szabályozás szerint ezek név szerint nem lesznek nyilvánosak, csak a polgármester úr, illetve az érintett személyek kapják meg a konkrét számokat. Mi, amikor statisztikákról beszélünk, akkor a nevek és a címek nélkül, illetve a címeket csak tendenciaként, illetve zónaként említjük, azért, hogy...
Hogy beazonosítható legyen, igen.
De ugyanakkor védjük a személyi adatokat. Uh-huh.
És akkor pénteken, 27-én Nyárádszeredában témában lesz egy konferencia. Kiket várnak, ha valakinek felkeltett az érdeklődését? Vagy akár honnan oda mehet?
Lesznek önkormányzati vezetők, olyan polgármesterek, akik már monitorizált helységből jönnek, hívtunk meg olyanokat a Nyárád mentéről, akiket azután szeretnénk bevonni a programba. Itt lesznek tanárok, diákok, illetve személyek, akik részt vettek a tevékenységben. A tanfelügyelőség képviselteti magát, mert nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a didaktikai környezetben, iskolai környezetben minél szélesebb körben elterjedjen ez. Természetesen teljesen nyitott a helyszín az esemény, úgyhogy bárki Marosvásárhelyről, környékről szívesen látunk, és mindig nyitottak vagyunk a kérdések megválaszolására.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Csegzi Sándor fizikus, az EMT fizika szakosztályának elnöke volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm a lehetőséget, és további jó munkát kívánok.